Ennek a bizonyos úriembernek a dédapja valaha ezen a tájon szolgált katonaként, s családjában azóta is apáról fiúra száll a szerzetesek és a kolostorok tisztelete. Ám mielőtt megbízom az ígért támogatást átutalta volna az alapítványnak, szerény személyemet bízta meg, hogy szimatolgassak egy kicsit, minden rendben van-e az alapítvány házatáján. Gyors vizsgálatba kezdtem, amelynek a végén bizonytalan érzéseim támadtak. Konkrétan, semmi konkrétumot nem tudtam mondani. 2 évtizede vagyok a szakmában, gyakran megüti valami az orrom, amiről nem tudom, micsoda, de ez az érzés arra sarkal, hogy nézzek csak utána tüzetesebben is a dolognak. Hát ezúttal is ez történt. Éppen neki kezdtem volna a nyomozásnak, amikor megbízómat felkérték, hogy ha lehet, személyesen is vegyen részt a nepáli kiránduláson. Megbízom elfogadta a meghívást, és egy bizonyos állami intézmény nevében engem delegált maga helyett. Így kerültem ide, hogy miért hívták meg a megbízómat? Nos, azt a látszatot akarták kelteni, hogy minden rendben van velük, elvégre, ha csak megbízottja révén is, egy neves üzletember is velük tart a Himalájába. Mert azt mondanom sem kell, hogy megbízómnak igen-igen jól cseng a neve. Bannisterék úgy gondolták, hogy ez a nepáli hatóságoknak is tetszeni fog. Egy szóval, Mr. Lawrence, így kerültem bele a buliba. Egyik nap még odahaza voltam, másnap pedig már itt, a hegyek között. Őszintén bevallom magának, elátkoztam magam az ostobaságomért, amiért belevágtam ebbe a kalandba. Ahelyett, hogy odahaza kedvenc hamburgeremet tehetném, és kedvenc bőrbönömet szürcsölhetném, itt, az Isten háta mögött, rettenetes körülmények között, ki tudja, mit keresek. Képes beleélni magát a helyzetembe? Igyekszem, vigyorogtam. Nos, meg kell mondjam, hogy sok minden nem tetszett nekem. A körülményekről már beszéltem, a társaimról azonban még nem. Ami azt illeti, ők sem voltak különbek a körülményeknél. Először is, kis expedíción 2 részre szakadt, ha nem 3-ra. A harmadik ugyanis én lennék. A másik 2 pedig Bannister és familiája akkor még annak tűntek, és a többiek. Ösztönösen megéreztem, hogy bár a látszat szerint együvé tartoznak, valahogy mégsem muzsikálnak együtt. Tudatalat rájöhettem, hogy Bannisternek más tervei vannak, mint a többieknek. Ami Bannisteréket illeti, olyanok voltak, mint egy cigány karaván. Magával Bannisterrel szemben nem lehettek kifogásaim, végezte a munkáját, ahogy kell. Látszólag a kolostor állapotát mérte fel, miközben, de ezt nálam ő jobban tudja. Rá nem igen gyanakodtam, lévén, hogy csupán alkalmazott volt, nem tartozott az alapítvány vezetői közé. Mit mondjak a család többi tagjáról? Egyszerűen gyűlöltem őket. És tudja, miért? Mert piszkosul átvertek, ezt be kell vallanom. Meggyőződésem mi vált, hogy Bannister egy puritán tisztviselő, akinek átokként ül a nyakán a családja. Nem is értettem, miképpen engedhette az alapítvány vezetősége, hogy magával hozza a pereputját. El kell ismernem, jól muzsikált a cigány karaván. Mindannyian kitűnően alakították a szerepüket, még a szerencsétlen gyerekek is. Grace-t már az első pillanatban megutáltam, elhittem, hogy egyetlen csepp italért, egyetlen szippantás anyagért eladná még a lelki üdvösségét is. A gyerekeket is utáltam. Nyafogtak, okoskodtak, az a kis ringyó Tereza meg úgy mutogatta magát, hogy kedvem lett volna belerúgni. Jól átejtettek, nem is vitás. Az az igazság, hogy még a gyilkosságok sem nyitották ki a szemem. Sokkal inkább másokra gyanakodtam, mint rájuk. Például rám, őszintén szólva, ön is megfordult a fejemben. Bár az első időkben nem érdekelt egyéb, csupán az embereim megfigyelése. Elvégre jelentenem kellett a megbízómnak, hogy mit nyomoztam ki velük kapcsolatban. Akkor már ugyanis biztos voltam benne, hogy nagy-nagy disznóság húzódik meg a háttérben. Rögeszmém mi vált, hogy jól álcázott bűnszövetkezettel van dolgom. Ez aztán be is jött. Persze, csak akkor még nem sejtettem az igazságot. Honnan a fenéből sejtettem volna? Életemben nem hallottam még Tesláról. Úgy gondoltam, hogy egyszerű sikkasztásról van szó. Az alapítvány nem igazi alapítvány, hanem bűnbanda, amelyet pénzlenyúlásra hoztak létre. Amit sem sejtő, kolostorbolond magánszemélyek befizetik a pénzt, amelyből aztán a kolostorok egy huncutcentet sem látnak. Erre gondoltam én, s erre is hegyeztem ki a tevékenységemet. Hogy jövök ide én? Nagyon egyszerűen, arra gondoltam, hogy a sikkasztásban nem csak az alapítvány emberei, hanem itteniek is részt vesznek. Maga például kitűnő alany volt az elképzeléseim számára. Képzett, kelettel foglalkozó szakember, jó ismerője a lámavilágnak, nem dúsgazdag, jó kombinatív képességekkel rendelkezik, stb. Folytassam, szívesen, hallgatom, ha dicsérnek, akkor inkább tovább megyek. Szóval, arra gondoltam, hogy ön lehet az itteni bűntárs. Esetleg Csula Rinpoche, vagy akár Gyamco, vagy együtt valamennyien. Csula viszont meghalt. Elképzelhetőnek tartottam, hogy maga ölte meg. A cinkosok gyakran kinyírják egymást. Maga kinézi belőlem, hogy képes lennék megölni bárkit is. Simán, mondta Wharton. Folytassa, legyintettem lemondóan. Ott tartottunk, hogy mindenkire gyanakodtam, önt is beleértve. És gyorsan munkához is láttam. Megpróbáltam kideríteni, hogy miért éppen Gakpán akarnak a látszat szerint segíteni, miért nem egy másik kolostoron. Egy szóval, kellemetlenkedni kezdtem Jerwood kis csapatának. Azt hiszem, hamar megbánták, hogy bevettek a bandába. Gondolom, többször is felmerült bennük, hogy ki kellene iktatniuk a játékból. Még szerencse, hogy megúsztam élve. Ezt valamennyien elmondhatjuk, bólintottam. Már, akik élve maradtunk. Egyszerűen nem ment a fejembe, hogy ha nem simlisek, akkor miért ragaszkodnak annyira Gakpához. Ezért elhatároztam, hogy elkezdem szép lassan feszíteni a húrt. Olyan kijelentéseket tettem, hogy Gakpára nem érdemes egyetlen centet sem fordítani, inkább egy másik kolostort ajánlottam helyette a figyelmükbe. Erre persze kitört rajtuk az idegbaj. Mi lesz, ha megbolondulok, itt hagyok csapott papot és országvilág előtt elhíreztelem, hogy Gakpa jelentéktelen rom, bolond, aki egy fityinget is áldoz rá. Embereim tisztában voltak vele, hogy egyetlen kis újságcikk is képes óriási vihart kavarni. Ezek után igyekeztem megosztani ellenfeleimet. Hol ennek ígértem pénzt, hol annak. Megpróbáltam egy másik kolostor lobbistájaként is feltűnni. Én hülye, ha sejtettem volna mire megy ki a játék, még engem is megpróbált lefizetni. Kíváncsi voltam rá, hogy mennyire van szüksége pénzre. Feltételeztem, hogy ön megvehető, és ha már megvettem, a vallomására támaszkodva nyert ügyem van. Honnan vette volna a pénzt a megvesztegetésemre? Wharton elvigyorodott. Csak nem gondolja, hogy egyetlen centet is fizettem volna magának? Így bízzon az ember a megvesztegetőkben, sóhajtottam. Ha csak a negyedét is sejtettem volna annak, ami végül is bekövetkezett, azt hiszem, menekülőre fogtam volna a dolgot. A gyilkosságok és a gátlástalan nemzetközi cégek játszadozása már nem az én világom. Ők túlságosan is nagypályások hozzám képest. Erre különben csak akkor kezdtem ráébredni, amikor megtörtént az első gyilkosság. Őszintén mondom, inamba szállt tőle a bátorságom. Nem látszott magán, pedig nagyon be voltam csinálva. Csak tudja, a rutin, ez mit jelent? Megtanultam, hogy ha gyáván viselkedsz, csak még jobban a nyakadra másznak. Ha bátran a szemükbe nézel, megnövekszik a győzelmi esélyed. Talán csak egy milliméternyivel, de ez néha az életet jelentheti. Tudja, mikor rémültem meg igazán, amikor rádöbbentem, hogy a természet feletti keze is benne van a játékban. Mert mire vélhettem volna azokat a jelenségeket, amelyek ott kísértettek körülöttünk. Jó magam is láttam a tigrisen lovagló hölgyet, láttam a csamtáncot, és magam is lelőttem egy szerzetest, aki nem is szerzetes volt, hanem egy magányos lámakaftán. Még szerencse, hogy maga felvilágosított róla, mi is történik valójában Gakpában. Szerencse, hogy hagyta magát felvilágosítani. Nem sok híja volt, hogy a maga Namzenkpájával együtt nekivágjak a Katmanduba vezető útnak. Említettem, hogy a nemzetközi bűnözés nem az én világom, erre még csak rátett egy lapáttal a természet feletti megjelenése. Az még úgysem az enyém, a természet felettivel való parolázás a papok dolga. Csak akkor nyugodtam meg némiképp, amikor ön feltárta előttem az igazságot. És tudja, mi a hihetetlen, hogy hittem magának, mindent elhitt, amit mondtam. Korán sem mindent, de amit elhittem, az is elég volt ahhoz, hogy magam mellé álljak. Voltak fenntartásaim magával szemben, de igyekeztem legyőzni ösztönös viszolygásomat. Tőlem, az egész itteni világtól. Az az igazság, hogy tökéletesen nem bíztam meg senkiben. Apropó, ha már itt tartunk, az a szerzetesi köpeny, akit, illetve, amit lelőttem, amelyben nem volt senki, végül is, mi az ördög volt. Én sem tudom, ráztam meg a fejem. A palást sajnálatos módon eltűnt. Nem sikerült megvizsgálnom. Ki vihette vajon el, én gyamcóra gondolok. No, de miért? Nem óhajtotta felfedni a titkát. Nem akarta, hogy megtudjuk, mi mozgatta a kaftánt. Ön szerint mi mozgatta, megvontam a vállam. Két eset lehetséges, az egyik, hogy mivel Tommy von kiváló fizikus volt, úgy érti valamilyen szerkezet? Mondjuk rá, mágnes vagy efféle, lehetséges, sajnos, nem tudtuk, és már nem is fogjuk megvizsgálni. Nem találtuk nyomát a kolostorban. Gyamcó, azaz Tommy megsemmisítette. És a másik eset, az, hogy Gyamcó ért a varázslathoz, és a kaftán valóban megelevenedett. Maga ezt képes elhinni, nézett rám megütközve. Ön még nem ismeri a Himalájat, mosolyogtam. Itt sok minden megtörténhet, amit nehéz elhinni. De hogy egyenesen válaszoljak a kérdésére, 99%-ban én is azt hiszem, hogy Tommy von mesterkedett a kaftánnal. És az 1%, az a varázslat. Gondolja, hogy az izé kaftán képes lett volna megölni bennünket? Nem tudom, mondtam. Minden esetre, örülök neki, hogy ez a kérdés mindörökre megválaszolatlan marad. Ebben lehet valami, bólintott Wharton. Eszerint a csamtáncra ugyanez a válasza? Mi más lehetne? Tommy von kiváló fizikus volt, Tesla pedig ott hagyta a kísérleti eszközeit a kolostorban. Tommy használta őket, ha kellett. Ha legközelebb arra járok, utána nézek, hogy vajon hol lehet a rejtek helyük. Ezután még hosszasan eltársalogtunk a kolostor úgynevezett csodáiról. Mr. Wharton közben megivott 3 teát, és egyre kevésbé érdekelte, hogy mi van a csészéje oldalán. Tudja, azért azokat a nyeneket nehéz volt megemésztenem. Főleg, amikor teleszórták a szememet csilivel. Még nem is számoltam azzal a dagadt fickóval. De, ami késik, nem múlik. Végezetül áruljon el még nekem valamit. Maga előre kiszámolta, mi fog történni a kacatteremben. Ön mire gondol, kérdeztem vissza kíváncsian. Nem is merek arra gondolni, hogy a vak véletlenre bízta magát. Várjon csak, eszembe jutott még valami. Emlékszik rá, amikor megtámadtak bennünket a kacatteremben? A kalapácsos szerzetesre gondol? Gyamcó volt, vagy az is egy üres kaftán? Ki tudja, az a lényeg, hogy az is gyamcó akaratából történt. Akkor már rettegett tőle, hogy megtalálom a dobozt, és nem lesz képes elvenni tőlem. Azt szerette volna, ha inkább mások találják meg, velük könnyebben elboldogult volna. Honnan volt kalapácsa? Bannistertől lopta. Nem jelentettek számára akadályt a bezárt ajtók. Nála volt Tesla univerzális kulcsa, nem emlékszik rá? Wharton megcsóválta a fejét. Tudja, Lawrence, ezernyi dolog van még, amit nem értek, és tegnap még pokolian kíváncsi voltam rá. Ma azonban már más a helyzet. Egyre inkább arra gondolok, hogy jobb lenne elfelejteni az egészet. Egy igazi horrorfilmre emlékeztet engem ez a történet. Különben, tudja mi abban a legjobb? Micsoda? Kérdeztem, hogy, amikor nézi, úgy érzi, hogy maga is bent van az események középpontjában. Rémüldözik, meg minden, aztán, amikor vége a filmnek, nagyot sóhajt és elfelejti az egészet. Nem sokat tököl rajta, hogy ez hogy volt, meg az hogy volt. Az a fő, hogy vége van, és hogy sértetlenül megúszta, legfeljebb a popcornja fogyott el. Hát így vagyok én valahogy ezzel a történettel. Vége van, felejtsük el. Maga nem így érzi, én nem, mondtam. Hát maga tudja, az imént kérdeztem valamit, amire nem válaszolt. Maga jó előre kiszámolt mindent. Vagy csak sodortattam magam az árral. Tudja ön Mr. Wharton, hogy hol van Magyarország? Wharton nagy szemeket meresztett rám. Nem jellemző. Élt ott egy költő a középkorban, akinek az volt a jelmondata, hogy sorsban a nihilariud. Tudja, ez mit jelent? Honnan tudnám? Nem tudok svédül. Semizé hogyan is? Nos, azt jelenti, hogy jó sors, semmi egyéb. Csak ennyi, hökkent meg Mr. Wharton. Nem csak ennyi. A költő még azt is hozzá gondolta, hogy nagyot kell ütni a megszálló törökök fejére, csak ez már nem fért a kardjára, hogy rávésedhette volna. Wharton megcsóválta a fejét. Furcsa fickó maga, hallja-e, de azért jó volt találkozni magával. Ha maga nincs ott abban az átkozott kolostorban, lehet, hogy nem úszom megélve. Erre valóban meg lett volna minden esélye. A bizottság, amely a kolostorban történtek kivizsgálására alakult, 2 nappal később idézett maga elé. Addig Miss Hardövéjjel múlattam az időt, megpróbáltam mosolyt varázsolni az arcára. Néha sikerült, többnyire azonban nem. Hiába igyekeztem, képtelen volt megszabadulni a múltárnyaitól. Hamar megunta a sétákat, inkább csak a szobájában ücsörgött és kibámult az ablakon, így aztán többnyire egyedül lófráltam a városban, gyakran felmentem a hegyen épült templomba és a szerzetesekkel társalogtam. A bizottság 3 tagból állt. Egy Göcang nevű szerzetesből, egy Kamala Premadasa nevű ügyésznőből, és egy Varadarajan nevű rendőrtisztből. Mielőtt a kihallgatásom megkezdődött volna, Göcang félrehívott, és közölte velem, hogy Johndon mindenről tud, ő maga is részt szeretett volna venni a beszélgetésünkön, nem kihallgatást mondott, hanem beszélgetést, csak hogy hirtelen közbejött valami és külföldre kellett utaznia. Szemem sem rebbent a hírtől. Tisztában voltam vele, hogy Johndon nem rendelkezik a saját idejével, ha őszentsége, a Dalai Láma utasítja, habozás nélkül végre kell hajtania az utasításait. Göcang azt is megsúgta, hogy Johndon ellátta néhány jó tanáccsal, és nem kell aggódnom, hogy bármiféle kellemetlenségem származhatna a beszélgetésből. A bizottság tagjainak az igazság kiderítése a feladata, pontosan tisztában vannak azzal a szereppel, amit Ngakpában betöltöttem. Ő maga, Göcang, mindent megtesz azért, hogy simán menjenek a dolgok. Nem értettem ugyan, hogy miért nem mehetnének simán, de nem óhajtottam felesleges kérdésekkel lopni az időt. A bizottság másik férfi tagja, Varadarajan Sahib, rendőrakadémiát végzett Delhiben, Londonban, a Scotland Yardon gyakorolt, majd Amerikában dolgozott. A rangját nem sikerült megtudnom, ezt Göcang sem tudta. Valószínűnek tartottam, hogy nem egyszerű rendőrtiszt, valószínűleg a biztonsági szolgálat embere lehetett. A legfigyelemre méltóbb minden esetre a bajusza volt rajta. Tekintélyes hosszúságúra nőtt, s bár nem mértem meg, legalább 30 centinnyi lehetett. Tulajdonosa szemmel láthatóan büszke is volt rá, ha erősen gondolkodott, többször is végig simított rajta, mintha tőle kért volna tanácsot. Fogalmam sem volt róla, hogy van-e istene a bajusznak a hindu mitológiában, ha van, akkor bizonyára hozzá imádkozott. Kamala Premadasa kisasszony képselyem szárjában ugyancsak attraktívan festett. Mintha egy óriási, kék virág került volna a szobába. Üde és csinos volt az arca, főleg, ha mosolygott. Sajnos, csak ritkán mosolyodott el, talán nem tartott a hivatalához méltónak. A kölcsönös bemutatkozások után a nagy bajuszú Varadarajan szólalt meg elsőnek. Mielőtt belekezdenénk az események taglalásába, Mr. Lawrence engedje meg, hogy a rendőrfelügyelő Sahib nevében bocsánatot kérjek öntől, amiért annyira magára maradt Gakpában. Nem éreztem magányosnak magam, tiltakoztam. Úgy értem, hogy a rendőrség sajnos távollétével tüntetett. Bár önök sem próbáltak megértesíteni bennünket. Szóljon mentségükre a rossz időjárás. De ha értesítettek volna bennünket, sem tudtunk volna menni. Megértem az önök problémáit, igyekeztem túllépni a mentegetőzésén. A mentegetőző zsarukat az álmoskönyv szerint is jobb elkerülni. Megérti, jó magának, ami engem illet, képtelen vagyok megérteni, bár ez a kérdés alig ha tartozik ide. Bizonyára tisztában van vele, hogy Nepálban pillanatnyilag jelentős társadalmi és politikai változások zajlanak. És nem éppen nyugodt körülmények között. A királyság eltörlésére gondol. Varadarajan megsimogatta a bajuszát. Igen, így is lehet mondani. Bár én nem egyszerűsíteném le ennyire a dolgot. A királyság, mint intézmény, sok száz éves Nepálban, megszüntetése nem maradna negatív hatások nélkül, bár pozitív oldalai is lennének, az kétségtelen. Ebből aztán megérthettem, hogy Varadarajan nem óhajt állást foglalni a monarchia megdöntése kérdésében. Azt majd az utca embere elintézi. Szóval, mint tudja, folytatta, a szokásosnál nagyobb utcai jelenlét a szokásosnál is nagyobb rendfenntartói jelenlétet követel, így egyszerűen nem maradt idő és ember. Eszerint, amíg a tüntetések tartottak és tartanak, a rendőrség felfüggesztette a bűnözők kergetését, és inkább az utcai rendfenntartással törődött. Azon kívül, a rossz idő is közrejátszott benne, hogy nem tudtunk senkit Gakpába küldeni, pedig rendszeresen ellenőrizzük a kolostorokat. De, ami a lényeg, Mr. Lawrence, megkaptuk az önjelentését. És többeket is kihallgattunk, azaz, többekkel is elbeszélgettünk a kolostorban történtekkel kapcsolatban. Ami engem és Miss Premadasa kisasszonyt illeti, szinte kívülről megtanultuk az önjelentését, ezért nem arra kérjük, hogy mesélje el nekünk, mi történt odafent a hegyekben, sokkal inkább arra, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Önkéntelenül is Göcang Rinpoche-ra néztem. A Rinpoche bólintott. Ahogy óhajtják, intettem. Készen állok a válaszadásra. Arra gondoltam, hogy a nagy bajuszú teszi fel a kérdéseket, ám némi meglepetésemre, Miss Premadasa volt a fő kérdező. Mr. Lawrence kérem fordult hozzám. Olyan szigorú volt a nézése, mint a tanító nénié, ha csintalan viselkedést tapasztal az utolsó padban. Úgy éreztem, hogy a bőröm alá hatol a tekintete. Parancsoljon, Miss, maradjunk a kamatánál. Nem akarom, hogy kitörjön a nyelve. Nem fog kitörni. Elvégre beszélek hindiül. Én viszont nem. Tekintettel arra az egyszerű tényre, hogy tamil vagyok. Ezért maradjunk inkább az angolnál. Maradjunk, mondtam kényszeredetten. Nos, mit is akartam kérdezni, miért is ment ön Gakpába? Hogy régi könyveket tanulmányozhassak, mondtam. Honnan tudta, hogy Gakpában régi könyvek vannak? Régi könyvek minden kolostorban vannak. Már nem emlékszem rá, hogy kitől hallottam először Gakpáról. Értem kutatni kezdett az iratai között, majd felemelt az asztalról egy papírlapot. Igen, az engedélye rendben van. Nos, akkor lássuk csak. Szóval, régi könyveket akart olvasgatni. Méghozzá a tibeti nyelvű könyveket. Volt egy kísérője, Namsengpa, igen, az ő engedélye is rendben van. Szóval felmentek Gakpába. Végül is, talált könyveket, egy egész könyvtárnyit. Tulajdonképpen, mi volt az első, ami meglepte önt Gakpában? Furcsa kérdés volt, nem erre számítottam. Alig ha nem Csula Rinpoche, mondtam rövid havozás után. Aha, és mi lepte meg benne leginkább, hogy egyáltalán nem úgy viselkedett, ahogy egy kolostor vezetőjének kellett volna. Úgy vettem észre, hogy nincs egészen tisztában a kolostori illemmel, a rendszabályokkal, ilyesmi. és mire gondolt, hogy a Rinpoche nem Rinpoche. Aztán Csula megmagyarázta, mi a helyzet. A Rinpoche Rinpoche, csak éppen tapasztalatlan Rinpoche. Magát kérte fel, hogy segítsen neki. Úgy van. Kinevezett a tanácsadójának. Pedig már volt neki egy. Gyamco Rinpoche, azaz, Tommy Wong. Mint a legidősebb szerzetes. Mondana nekem néhány szót erről a Gyamco Rinpocheról. Segélykérőn néztem Göcag Rinpochéra. A Rinpoche bólintott, és ő válaszolt helyettem. Ami Gyamco Rinpochét illeti, nos, olyasmi történt vele, ami csak ritkán szokott megtörténni, úgy értem, hogy egyházunk gyakorlatában. Valahogy senki sem figyelt fel rá, senki nem ellenőrizte, mindenki készpénznek vette, hogy szerzetes, méghozzá a tudósabbak közül való. Mindez azért történhetett meg, mert Gyamco soha nem pályázott magasabb méltóságra. Először Ngakpa legutolsó apátjának a halála után került szóba a neve, ám előre haladott életkora miatt, végül is elvetettük a lehetőségét, hogy ő legyen Ngakpa újapátja. Nyelt egyet és elhallgatott. Nem mondta ki, amire pedig valamennyien gondoltunk, csupán hajszálon függött, hogy nem őt nevezték ki Ngakpa főlámájává. És, ha így történt volna, lehet, hogy Csula még mindig élne valahol Európában, én pedig a többi kincskeresővel együtt halott lennék. Ki tudja, ami elmúlt, elmúlt, nem lehet visszatekerni az időt. Arra lennék kíváncsi, hogy Gyamco Rinpoche valóban varázsló volt, ahogy ön mondja. Ilyet én nem mondtam, tiltakoztam. Akkor mondjuk úgy, hogy természetfeletti erővel rendelkezett. Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, tudnom kellene, hogy léteznek-e egyáltalán természetfeletti erők. Igen, ennek a vizsgálata messzire vezetne, mondta némi türelmetlenséggel a hangjában Mr. Varadarajan. Akkor talán hagyjuk is, legyintett a szép ügyésznő. Azt azonban mégis megkérdezném öntől, hogy mi a helyzet Tommy Wonggal. Ahogy Miss Kitty Lovenstein naplójából értesültem róla, kiváló fizikus volt. Képesnek tartja rá, illetve Gyamcót, hogy varázslatnak, vagy természetfeletti jelenségnek tűnő látványt hozzon létre. Feltétlenül. Ezt fejtse ki bővebben, gondolkodtam néhány másodpercig, aztán bólintottam. Tesla történetét már valamennyien ismerik. Tesla zseni volt, sok mindent felfedezett, ami az ő korában csodának, vagy éppen a természet feletti játékának tűnhetett, csak napjainkban kezdjük feltárni azokat a fizikai törvényeket, amelyek ismeretében megalkotta őket. Úgy is mondhatjuk, hogy alaposan megelőzte a korát, számtalan felfedezést tett, amikkel akkor még nem tudott mit kezdeni az emberiség, sőt több felfedezése előtt még mindig értetlenül áll a tudomány. Ha ezek a felfedezések, illetve a róluk szóló hírek egyáltalán igazak. Pedig azok. Saját szememmel láttam a mindig égő, fényforrás nélküli kékfényt, a levegőben lebegő karosszéket, a hologramokat, és Kitty Lovensteint egy tigris hátán. Gondolja, hogy Tommy Wong is tisztában volt velük? Ebben biztos vagyok. Úgy értem, hogy pontosan tudta, mi hogyan működik. Nem is kétséges, ez sok mindent megmagyaráz, bólintott. Én is úgy gondolom. Tommy Wong ismerte az antigravitációs motorelvét és képes volt ilyet készíteni. Vele aztán könnyű volt megmozgatni a kacathalmokat, méterekkel odébb csúsztatni őket, majd visszatolni az eredeti helyükre. Ő lebegtette a karosszéket és a tigrist is a levegőben. Ő mozgatta a szerzetesi kaftánokat és kényszerítette táncra őket. Ön szerint minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen csoda bekövetkezett, Gyamco Rinpoche szándékai szerint történt. Elmosolyodtam és megráztam a fejem. Nem, ezt nem hiszem. Akkor valaki más idézte talán elő őket. Kicsoda, olyan kíváncsian hajolt felém, hogy még a kis, piros nyelvét is kidugta egy kicsit. Figyelemre méltó jelenség volt, meg kell hagyni. Egy még nála is nagyobb úr, mondtam. Kicsoda, mögje már ki, kérem, a véletlen, mondtam. Eme kijelentésem alkalmat adott arra, hogy mindenki a maga módján vezesse le a benne felgyülemlett feszültséget. Göcag Rinpoche morogni kezdett, kétségem sem volt felőle, hogy imádkozik. Varadarajan a bajuszát simogatta, Miss Premadasa pedig egyetlen hajtásra kívott egy pohár vizet. Amikor letette a poharát, fülkészve nézett rám. Ön tehát azt állítja, hogy a természet feletti jelenségek egy része a véletlennek köszönhető, hogy képzeli ezt? Hogy ezt megértsük, menjünk vissza egy kicsit Tesla korába, pontosan 1933-ba. Amikor Tesla és kis csapata megérkezett a kolostorba, már romos állapotban találta. Nem volt benne elektromos áram például, de hát hogyan is lett volna? Akkoriban még Katmanduban is alig volt villany, nemhogy a távol eső kolostorokban. Tesla hamar megoldotta a problémát. Olyan készüléket szerkesztett, amely biztosította mind a lakókörnyezet, mind pedig a laboratóriumok áramellátását. Honnan vette hozzá az energiát? Kinyújtottam a mutatóujjam és a mennyezet felé bögtem vele. Honnan? A levegőre gondol? A világ mindenségre gondolok. Tesla a kozmikus energiát használta a villanyvilágításhoz. És ez az energia világít ma is Gakpában. Amint hallottam, meglehetősen szeszélyes módon. Hja, az idő vasfoga, tártam szét a karom. Azóta 70 év telt el. És, ha a kozmikus energiának ez nem is olyan hosszú idő, azoknak az alkatrészeknek, amelyeket Tesla használt, éppen elég. Bár jó magam nem találtam sehol egyetlen gyanús vasdarabot sem, biztos vagyok benne, hogy léteznek valahol, és az elmúlt 70 év erősen megviselte őket. Minden szerkezet karbantartást igényel, és ha 70 évig nem nyúlnak valamihez, akkor az előbb-utóbb felmondja a szolgálatot. Zárlatot kap, vagy efféle. Úgy gondolom, hogy ez esetben is erről van szó. Gyamcó Rinpoche bizonyos szerkezeteket minden különösebb erőfeszítés nélkül működtetni tudott, mások viszont csak akkor működtek, ha véletlen működésre kényszerítette őket. Mit nevezünk véletlennek? Elsősorban az időjárást. Bár nem vagyok meteorológus, azt azért megfigyeltem, hogy a természet feletti jelenségek egy része légköri zavarok idején mutatta meg magát. Ha a levegő telítve volt elektromossággal, ha viharfelhők úsztak az égen, ha villámlott, vagy dörgött, megszaporodtak a furcsa események. Bizonyára mindez azért történt, mert a Tesla szerkezetét védő biztonsági rendszer tönkrement. Ezért a légköri viszonyok erősen befolyásolták a működésüket. Ilyenkor a szerkezet önálló életet kezdett élni, és magától létrehozta az említett jelenségeket. Konkrétan, többet is említhetnék, itt van például a már többször is említett kékfény. Hol kigyulladt, hol nem, Tesla a kékfény használatánál valószínűleg mozgásérzékelőket alkalmazott. Ha valaki mozgott a folyosókon, a fény automatikusan kigyulladt előtte, majd ismét kialudt. Csak hogy 70 évvel múltával már nem így működött. Rapszodikus módon gyulladt fel és aludt ki. Vagy itt van a vörös villogás, és a tűz látványa. Rájuk valószínűleg a kíváncsi nomádok távoltartása miatt volt szükség. Később ezek irányítása is a véletlen kezébe került. Néha csak úgy villogni kezdett, alaposan megrémítve bennünket. Vagy a démon, amelyik néha megjelent a levegőben, vagy a démonfal. Az például mire volt jó? Miért kellett időről időre megjelennie? Ne várja tőlem, hogy minden kérdésére választ adjak, tártam szét a karom. Azt hiszem, Teslának annyira megtetszett a démonfal, hogy megalkotta a holografikus mását. Lehet, hogy rajta kísérletezett. Minden esetre, ha villám csapkodott a környéken, a démonfal felbukkant a levegőben, majd ismét a semmibe tűnt. Mi a véleménye a tigrisen lovagló hölgyről, hogy is hívják? Kitty Lovenstein. Köszönöm. Nos, vele kapcsolatban mi a véleménye? Sok minden kiderül a naplójából. Valószínűnek tartom, hogy hologramjának több variánsa is létezett, hiszen Kitty néha csak a poharát emeli fel, máskor pedig csókokat is dobál. És a Tela, mit gondolt, amikor meghallotta ezt a furcsa nevet? Azt, hogy jelentenie kell valamit. Még szép. Arról viszont fogalmam sem volt, hogy milyen nyelven mondja. Ha csak egy kicsit is tájékozottabb vagyok a fizikában, kitalálhattam volna. Kitty miért azt mondta, hogy Tela, miért nem Teslát mondott? De hiszen azt mondta, eredetileg legalábbis, csak hát az idő vasfoga. Térjünk csak vissza egy pillanatra a csamtánchoz. Ki volt az a fekete kámzsás valaki, akit a jelentésében említ? Miss Premadasa udvarias volt, ő is jelentésnek nevezte a vallomásomat. Természetesen csak egy fekete csukja és köpeny táncolt nekünk. Nem volt benne senki, gyamcó sem, biztosan nem. Ketten is láttuk az üres köpenyt. Miért volt erre szüksége? Hogy gyamcónak miért volt rá szüksége? Nem könnyű erre válaszolni. Már az is kérdés, hogy egyáltalán miért ígértem meg a vendégeknek a csamtáncot? Igaz is, miért ígérte meg? Lehet, hogy nem is én ígértem meg. Nem maga, akkor kicsoda? Gyamcó Rinpoche, de hiszen maga hívta meg rá a vendégeket. Lehet, hogy csak a hang volt az enyém, a szándék nem. Miss Kamala összehúzta a szemöldökét. Azt mondja, hogy gyamcó hipnotizálta magát, vagy mi az össz? Hát, ha nem is hipnotizált, valamilyen módon befolyásolta a gondolataimat. Később magam is rádöbbentem, hogy a meghívás akaratom ellenére történt. Ez nem a természet felettiben való hit megnyilvánulása? Nem tudom, micsoda, vontam meg a vállam, de ez már nem is fog kiderülni soha. Rendben van, sóhajtotta Miss Premadasa. Gyamcó tehát valamilyen módon arra kényszerítette önt, hogy hívja meg csamtáncra a vendégeket, amelyet ön nem lett volna képes megrendezni. Miért tette, hogy forduljak hozzá segítségért? Miért? Hogy ő rendezhesse meg a táncot. Ismétlem, miért? Hogy ezzel is ott tartson bennünket a kolostorban. Tudta, hogy egyedül képtelen megtalálni Tesla hátrahagyott varázsdobozát, elvégre évtizedekig kereste, mégsem bukkant rá. Ezért elemi érdeke volt, hogy valaki rá találjon, és ő elvehesse tőle. Már pedig akkor úgy állt a helyzet, hogy többen is le akartak lépni, többek között jó magam is eltöprentem rajta. Félő volt, hogy a bannister csapat is kudarcot vall. Ezt óhajtotta megakadályozni a tánccal, amit amolyan doppincernek szánt számunkra. Még egy utolsó kérdést, ezzel kapcsolatban. Mi a helyzet a szerzetesi ruhákkal, azok is hologramok lettek volna. Azok nem, mosolyogtam, azok valódiak voltak. Hogy kerültek Gakpába, Shula Rinpoche vihette magával őket. Göcang Rinpoche, Göcang bólintott. Shula Rinpoche valóban alaposan bevásárolt a csamtánchoz szükséges kellékekből. Egy svájci alapítványtól kapott rá pénzt. Úgy tervezte, hogy a rendbehozott kolostor avatóján nagy csamtánccal kedveskedik a vendégeknek. Hol tartotta őket a Rinpoche? Göcang rám nézett, én vissza rá. Egyikünk sem tudta, hol tárolhatta a csamtánc kellékeit Shula Rinpoche. Jól van, ez nem is fontos, legyintett Miss Kamala. Nyilván valahol elraktározta őket, Gyamcó pedig ismerte a helyet. Gondolják, hogy ezek ide-oda cipelése is antigravitációs úton történt. Talán a szerzetesek szállították őket, vontam meg a vállam. Talán ők tudják, nem olyan fontos, ismételte Miss Kamala. Vannak ennél fontosabb kérdések is. Gyamcó tevékenykedését tehát tisztáztuk apropó, mit gondol, miért kellett neki annyira Tesla találmánya, és vajon melyik? Feltétlenül az, amelyik képes megcsapolni a kozmikus energiát. Ezért élt, halt. Valaha a világ leggazdagabb és leghatalmasabb embere szeretett volna lenni általa, később viszont már csupán egyetlen cél mozgatta, legyőzni Kitty Lovensteint és Teslát. Tehát megőrült. Eluralkodott rajta a győzelem utáni vágy és a bosszú szomi. Igen, talán őrültségnek is lehet nevezni. Akkor Gyamcó Rinpochét akárki is pipálhatjuk, sóhajtotta Miss Kamala. Ha szükséges neki télem, még majd vissza fogunk térni rá. Olyannyira tele volt önbizalommal a hangja, hogy még Varadarajan is megütközve nézett rá. Miss Kamala hirtelen felkapta a fejét. A csodába is elfelejtettem valamit. Maga azt mondta, Gyamcó Rinpoche abban reménykedett, hogy maga kikaparja neki a gesztenyét, azaz megtalálja Tesla varázsdobozkáját, amely tulajdonképpen egy fejőgép. Lefejé a kozmikus energiát. Ezt mondta, ezt. Csak közel sem ilyen szépen. Máshol pedig azt írja, hogy Gyamcó egy kalapáccsal meg akarta ölni önt és Mr. Wartont. Nem érez itt valami ellentmondást? Az az igazság, hogy Gyamcó tele volt kétséggel velem kapcsolatban. Előbb a kolostorban akart tartani, még hozzá élve mivel meggyőződésévé vált, hogy ha megtalálja valaki Tesla fejőgépét, akkor csak én lehetek az. Később viszont már félt tőlem. Attól tartott, hogy megtalálom ugyan, de megtartom magamnak, és ő nem lesz képes elvenni tőlem. Ezért jobb, ha megöl. Rendben van, sóhajtotta Miss Premadasa, lépjünk egyel tovább. Beszéljünk a naplóról. Ön szerint véletlen volt, hogy megtalálták a darabjait? Szerintem igen. Egyáltalán, hogy kerültek oda, ahol megtalálták őket? Valaki darabokra tépte, a húzat pedig szertefújta alapokat. Gyamcó? Ki más? Részletesebben? Azt gondolom, hogy Tommy Wong megölte Kitty Lovensteint és magához vette a naplóját. Elolvasta, darabokra tépte dühében, és a salátát behajította a könyvtárba. Később aztán, amikor a kolostor ismét szerzetesek lakhelye lett, a lapokat valóban szétfújta a szél. Miután elolvasta a napló részleteket, azonnal rájött, hogy Gyamcó azonos Tommy Wonggal. Csak jóval később gondoltam erre, ismertem be. Hogyan? Gondolkodtam, mondtam. Némiképpen segített az a felismerés, hogy Tommy Wong, neve után ítélve, ázsiai férfi lehetett. Törtem a fejemet és egyszerre csak felmerült bennem a gyanú, hogy miért is ne lehetne Gyamcó Tommy Wong. Ettől kezdve már más szemmel néztem rá. A gyilkosságok csak tovább növelték a gyanúmat. Ő aztán könnyedén elkövethette valamennyit. És oka is volt rá. Micsoda? Nos, Tommy rettegett tőle, hogy rájövünk a titkára. Azt gondolta, ha el leszünk foglalva a gyilkosságokkal, kevesebb figyelmet fordítunk rá. Hamarosan meggyőződött róla, hogy sem az alapítvány emberei, sem a doktorok, sem a túrázók nem azért vannak itt, amiért lenniük kellene. Többségük Tesla hagyatékát óhajtja megszerezni. Gyamcó nem volt tájékozatlan a világ dolgaiban, sejtette, hogy odakint nagy versenyfutás folyik Tesla dobozáért. Ezért aztán gyilkolt, többnyire vaktában, ami a gyilkosságokat illeti, kedvelte a változatosságot, bár azért ismételte is önmagát. Úgy gondolja, hogy menjünk sorban. Ha nem esik nehezére, akkor hát vegyük az első két halottat. Kétség sem férhet hozzá, hogy a két múmia, akikre a könyvtárban a könyvek alatt találtam rá, Miss Lovenstein és Mr. Hirschhold teste. Minden kétséget kizáróan erősítette meg Mr. Varadarajan. Gyamcó Rinpoche mindvégig a könyvtárban, a könyvek alatt tőrizte őket. Azért ott, mivel rájött, hogy a könyvek alatt furcsa mikroklíma alakul ki, amely mumifikálja a testeket. Mivel a könyvtárba egyetlen szerzetes sem tette be a lábát, nem állt fenn a veszély, hogy valaki rájuk bukkan. Kivéve egy fiatal szerzetest. Miss Kamala a papírjaiba pislantott. Egy bizonyos Khorlóra gondol. Őt például miért ölte meg? Nagy a gyanúm, hogy Khorló mégiscsak rájött, mire itőzik a könyvek alatt. Gyamcó joggal tarthatott tőle, hogy a fiatal szerzetes elfecsegi valakinek a vendégek közül, és ebből bárki veszélyes következtetéseket vonhatna le. Talán látta, amint. Megálltam és legyintettem. Mondja csak kibátran, biztatott Miss Kamala. Gyamcó bevallotta, hogy gyakran elővette a tigrist és leporolta. Ilyenkor Kitty jelent meg a szeme előtt. Azt hiszem, a maga módján szerette a lányt. Szerette és gyűlölte is egyszerre. Talán a múmiáját is megnézegette néha napján és megpróbálta maga elé idézni a régi szép időket. Talán ezt leshette ki Khorló. Ezért kellett meghalnia. Az sem véletlen, hogy éppen Chula Rinpoche késével ölte meg. Szívből gyűlölte és irigyelte Chulát. Úgy gondolta, ha nyomozás indul Chula ellen, meginokhat benne a főpapok bizalma. Bár ő maga nem akart főláma lenni, mégis irigyelte, hogy Chula ilyen fiatalon és tapasztalatlanul elnyerhet egy ilyen magas méltóságot. Chula Rinpoche fiatalkora és tapasztalatlansága ellenére valóban nagy karriert futott be, bólogatott Göcang. Azt már nem tette hozzá, hogy Chula Rinpoche mint főláma egyáltalán nem állt a helyzet magaslatán. Én is hallgattam, mint a csuka. Hallottak ról, vagy jót, vagy semmit. Tommy Wong tehát megölte Chula Rinpochét, foglalta össze az elmondottakat Miss Kamala. Ezek szerint irigységből. Úgy tűnik, Gyamcó, azaz Wong, nem volt hiány az emberi gyarlóságoknak. Akkor hát gyerünk tovább, ha már a gyilkosságoknál tartunk, menjünk végig rajtuk. A múmiák ügye világos, és azért a szerencsétlen Khorlóé is. Mit gondolt, amikor megtaláltak Khorló holttestét, hátában Chula Rinpoche késével? Akkor még semmit, vontam meg a vállam. Nem tudtam, ki a kés, és amikor megtudta, azt, hogy Chula biztosan ártatlan. Igazán, és miért? Azért, mert Chula nem volt ostoba. Ha meg is ölte volna Khorlót, biztos, hogy nem a saját késével teszi, ám ha valamilyen oknál fogva mégiscsak megtette, hold biztos, hogy nem hagyta volna benne a halottban. Aki benne hagyta, szándékosan hagyta benne, gondoltam. Logikus, bólintott Miss Premadasa. A következő áldozat? Mr. Kaplan, Mr. Böhm csapatából. Nos, halljam, vele kapcsolatban mi a helyzet? Természetesen őt is Gyamcó ölte meg. Miért? Amiért a többieket? Hogy félelmet keltsen a vendégek között. Hogy senki ne bízzon senkiben, ne törődjék vele senki, senkinek eszébe se jusson rá gyanakodni. Miért gyanakodott volna rá bárki is? Gyamcó, azaz Tommy Wong, tisztában volt vele, hogy a vendégek közül sokan ismerik Gakpamultját. Mindent tudnak Tesláról, itteni tevékenységéről, sőt arról is, hogy itt rejtette el a csodamotort. Márpedig, ha erről tudnak, akkor arról is tudniuk kell, hogy volt Tesla munkatársai között egy Tommy Wong nevű fizikus, aki később köddé vált. S, aki, ha élne, korban hasonlítana hozzá. Gyamcó attól tartott, hogy valakinek bekattanhat az agyába a gondolat, miért ne lehetne ő azaz Gyamcó Tommy Wongna és. Azok a gyilkosságok már rég elavultak. Gyamcó nem is attól félt, hogy bíróság elé állítják. Inkább attól tartott, hogy valaki elhappolja előle Tesla dobozát, és akkor végérvényesen elveszítette a versenyt Kitty Lovensteinnel szemben. És Teslával szemben is, természetesen. Értem, Mr. Lawrence, akkor hát lépjünk egyet azaz óhajt még hozzátenni valamit. Csupán annyit, hogy Gyamcó látta, amint Dembannister szövegeket farag, és úgy gondolta, hogy ezután ezeket használja a gyilkosságaihoz. Tudta, hogy mások is látták a fiút faragás közben, ha tehát megtalálják a holttesteket, elsősorban Denre gyanakszanak. Még velem is előfordult, hogy erre gondoltam, főleg, amikor megtudtam, hogy Mr. Kaplan több nővel is erőszakoskodni próbált. Miss Premadasa komoran bólintott. Igen, tudok róla, csak annyit mondanék még, hogy Gyamcó megkaparintotta Dembannister eldugott szövegeit, és később fel is használta őket. Bizonyára el tudja képzelni, micsoda meghökkenést keltett Böhmék táborában Kaplan meggyilkolása. Természetesen a másik két csoportra, valamint rám gyanakodtak, s ezzel Gyamcó el is érte a célját, vele nem törődött senki. A következő áldozat? Miss Penelope Vargas, őt is. Természetesen, Gyamcó nem válogatott. Fogalmam sincs róla, hogy sikerült Miss Vargast megölnie, és főleg hogyan rakta be a kondérba, mégis megtette valahogy.